A mi szeretetünkben, találkozásainkban ott van ő a harmadik, ott van titokként az Isten szeretete, az a szeretet, ami előbb volt mindennél. Talán ez lenne az a gondolat, amelyel köszöntök minden kedves rádióhallgatót a Fészekmeleg műsor első perceiben. Magyarországon idén 9. alkalommal hirdetik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek összefogásával a házasság hetét. A rendezvény sorozat célja, hogy legyen egy olyan hét, amikor a házasság kerül a középpontba, hogy akik erősek, stabilak a házasságukban, megerősítést nyerjenek és példává lehessenek, akik gyengék, nehézségekkel küzdenek, segítséget kapjanak, akik most készülnek házasodni, azok pedig találjanak olyan forrást, ami bátorítja őket, hogy érdemes házasságban élni. A házasságban minden a szeretetről és a szeretet féltésről szól. Ha nincs benne szenvedély, csak gazdasági közösség, akkor száraz, unalmas és kiürül. Ha nincs benne felelősségvállalás, közös döntés, akkor az egyik mindig uralkodik, a másik meg engedelmeskedik. Ha mindig ezen vitatkozunk, ki legyen a döntés, állandó konfliktusban élünk. Ez lenne a másik gondolat, amit a napokban olvastam és megtetszett nekem. Hasonló gondolatokkal találkozhatnak mai, ezen különleges hétre készült műsorunkban is. A Fészekmeleg szerkesztői Kertész Tibor és Marika áldott kegyelmekben gazdag napokat kíván minden kedves rádióhallgatónak. Tartsanak velünk ma is, ünnepeljük a házasságokat!
Szeretet, szenvedély és döntés. Mi a szenvedély? Nagyon intenzív és tartós, akár életünk végéig fennálló érzelmi állapot. Erőteljes szerelem egy férfi és nő között. Ezt a meghatározást találtam, amikor rákerestem erre a fogalomra. Valljuk be, mindannyian ilyen életünk végéig tartó, intenzív szerelmi, szeretet kapcsolatra vágyunk a társunkkal. De miként lehetséges ezt így megélni? Azt tapasztaltam, hogy amikor igazán nyitott vagyok Isten irántam a megnyilvánuló, ingyen adott szenvedélyes szeretetének, szerelmének a befogadására, ha tudok ebből a forrásból meríteni, ez segít nekem abban, hogy így szeressem a társam is, vagy ha lankad is ez a szenvedély, újra lángra lobbantsam. Verjünk hát gyökeret Isten szeretetében, alapozzuk rá házastársi kapcsolatunkat. Erre buzdít bennünket Szent Pál apostol is az Efezusiakhoz írt levelében. Legyünk Isten szeretetének csatornái a társunk számára. Egy édesapa gondolatait olvastam a napokban, ami nagyon elgondolkodtatott. A házastársi kapcsolat jutott róla eszembe. Idézem. Fiam foci csapata egyetlen meccset sem nyert a szezonban. Egyre jobbak voltak, de nem elég jók ahhoz, hogy legyőzzék az ellenfelet. Az egyik mérkőzésre nem tudtam kimenni, de egy másik anyuka fotókat készített és elküldte. A képeket nézegetve láttam, hogy az egyiken az edző és a gyerekek imádkoznak. A következőnek a gyerekek kezüket magasra emelve ünnepeltek széles mosollyal az arcukon. Úgy gondoltam, hogy ez az utóbbi kép bizonyára a mérkőzés előtt készülhetett, hiszen 8-1-re kikaptak. Kiderült, hogy mindkét kép a mérkőzés után készült. Megkérdeztem egyiküket. Akkor minek örültetek ennyire? Így válaszolt. Az első képen hálát adtunk Istennek a játék öröméért, és hogy senki sem sérült meg. A másik kép pedig az imádság után készült, mikor az edzőnk azt mondta, hogy a meccs eredményétől függetlenül soha ne veszítsük el a szenvedélyünket a játék iránt. És egyszerűen ünnepelni volt kedvünk. Időnként talán mi is azt érezhetjük a házasságunkban, hogy nem vagyunk még elég erősek ahhoz, hogy legyőzzük az ellenfelet, hogy legyőzzük önmagunkat, vagy akár a sátán kísértéseinek ellenálljunk. Hisz vannak esetek, amikor nem az egymás iránti szeretet mellett döntünk, amikor felülkerekedik az önzésünk, a sértettségünk, a haragunk. Lehet, hogy vannak időszakok, amikor nem mennek túl jól a dolgaink, és nehezen találjuk meg az utat egymás velem. De ilyenkor is hálát adhatunk és ünnepelhetünk. Hálát kell adnunk mindenek előtt azért, hogy Isten kegyelméből vagyunk egymásnak. Hálát kell adnunk a közösen megtett út örömeiért, nehézségeiért egyaránt. Hálát kell adnunk azért is, hogy Isten mellettünk volt és van ezen az úton, foghattuk és foghatjuk a kezét, és ő kisegít minden bajból, megtorpanásból. Tovább vezet minket. Nem veszíthetjük el hát a reményünket, a szenvedélyünket a közös jövőnk kapcsán, még akkor sem, ha most valamilyen okból kifolyólag talán nehezen élhető a kapcsolatunk. Kedves házaspárok! Bármiben is vagytok most, bárhol is tart most a kapcsolatotok, tudnotok kell, hogy van tovább, hogy van remény Istennel együtt. Mert az Úr, akit házasságkötésetekkor behívtatok az életetekbe, szeret titeket. A boldogságotokat akarja, és azt szeretné, hogy házasságotokban megtapasztaljátok az örömét és az ő győzelmét. Hívjátok hát most be újra a kapcsolatotokba, és az ő segítségével ismét mondjátok ki az igent egymásra, közös életetekre. Higgyétek el, nagyon fontos ezt a döntést újra meghozni, és hangosan kimondani egymás is Isten előtt. Évekkel ezelőtt is ugyanezt tettétek. Ezt a kimondott döntést erősítsétek meg most újra. Valahogy így. Én ma is veled akarok élni. Téged akarlak szeretni és szolgálni teljes szívemből, teljes erőmből. Hozzád akarok hűséges lenni. Veled akarok osztozni örömben és nehézségben egyaránt. Szeretlek. Mert a szeretet az döntés, és nem csupán érzelem. Néhány nappal ezelőtt 12. osztályos diákoknak próbáltam ezt elmagyarázni, miközben a próbaházasság témáját taglaltuk. Arra akartam rávezetni őket, hogy nem azzal készülnek fel a jó házasságra, ha a próbaházasság mellett döntenek, abban reménykedve, hogy így jobban megismerik majd egymást, hanem azzal, ha az Isten akarata szerinti megfelelő társ kiválasztása után egy alapos és egészséges felkészülést követően életre szóló elköteleződést vállalnak a társuk mellett. Vagyis döntenek a másik mellett egy életre. Az oltár előtt kimondott és őszintén komolyan vett igennek éppen ez a csodája. Olyas valamire mondunk igent, amit még nem ismerünk. Nem csak arra a fes fiatalemberre, aki éppen mellettünk áll, hanem arra a pocakosodó férfira is, aki 10-15 év múlva lesz belőlem, és arra az idősödő, betegeskedő, őszülő emberre is, akivé 40-50 év múlva válik majd. És igent mondunk az együtt leélt élet minden eseményére, amelyeket nem láthatunk előre. Igent mondunk a közös jövőre, bár nem tudjuk, hogy mit hoz majd, mert ezt nem tudhatjuk. Vajon felelőtlenség, vagy netán merészség ez? Inkább bátorságnak lehetne nevezni. Örök hűséget fogadni valakinek, vállalni valakit egy életre, bátor döntés. De lesz és van valami az ismeretlenben, az ismeretlen jövőben, ami biztos. Én és ő, ketten hármasban, holtomiglan, holtáiglan, sőt még azután is. Istennel együtt ez lehetséges.
Mindegy, szeretsz-e, nem szeretsz-e, szívemhez szívvel keveredsz. Látlak, hallak és énekellek Istennek. Téged felellek, hajnalban nyújtózik az erdő, ezerülen ő karja meg nem. Égről a fényt leszakítja, szerelmes szívére borítja.
A házasok 10 parancsolatom. Légy nyitott és fejlődőképes. A házasság nem révbe érkezés, nem végcél. Tudnod kell növekedni és elmélyülni a szeretetben házastársaddal. Fogadd el házastársad másságát. Ne ámítsd magad, hogy majd te megváltoztatod házastársad egyik vagy másik tulajdonságát. Ne akard őt saját hasonlatosságodra formálni. Ez még egy embernek sem sikerült. A másikat akart boldoggá tenni, ne saját boldogságodat hajszult. Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. Szeretlek, mert vagy, mert ilyen vagy. Elfogadlak és vállalak minden pozitív és negatív tulajdonságoddal együtt egy egész életre. Ajándékozz neki teljesen az igazi gazdagság minden forrását, a teljes figyelmedet, hisz ő a legfontosabb ember az életedben, és az idődet. Magaddal szemben szigorúság, társaddal szemben engedékenység. Ne várj mindig mindent őtől le, se a házi munkában, se a lelkiekben. Házastársadat a sorban senki és semmi meg nem előzheti. Mindig mindenben ő legyen az első, nem a gyerekek, nem a szülők, nem a munka, nem a karrier. Amikor valaki házasságot köt, el kell vágni és tudni kell elvágni a szülőkhöz kötődő szálakat. Legyen rugalmasan kialakítva a felelősségmegosztás. Kiki képességei természete szerint végezze a családban előkerülő tennivalókat, és e szerint tartozzon érte felelősséggel. Legyen nyitott a család, mások fele is. Nagyon sok házaspár összeborul, mint a káposztalevél. Ez nem egészséges, hisz elszigetelődéshez, belterjes probléma felhalmozódáshoz vezethet. Legyetek keresztény család, és vigyétek el más családokhoz is az örömhírt. Tiszteld az életet. Fogadd örömmel a gyermekáldást. Mondj igent az életre. Isten is igent mondott rád. Ahol a leendő szülők igaz szeretettel szeretik egymást és Istent, és letették életüket, jövőjüket Isten kezébe, ott minden más, anyagi, munkaügyi, szabadítős, hobbi, vagy bármely más szempont eltörpül. Ami szükséges, azt megadja az Úr. Ne feledd dicsérni a társadat. Ez a szeretet az együttlét örömének egyik kifejezése. Ne érjen véget az udvarlás az esküvővel. Védj időnként feleségednek egy-egy szál virágot, csak úgy. Készíts néha férjednek gyertyafényes vacsorát. Nem elég egyszer az esküvőn elmondani, hogy szeretlek, hanem minden nap 1000 jelét kell ennek adni, és néha nem árt újra és újra elmondani. Nem mondd, hogy úgy is tudja, mert nem tudni akarja, hanem nap mint nap tapasztalni. Legyen ünnep és lazítás is betervezve kettesben. Az Úr napját szenteld meg. A vasárnap nem arra való, hogy a férj túlórákat, fusi munkát végezzen, vagy a feleség egész nap süssön, főzdön és a héten elmaradt házi munkát csinálja. Miből akarsz adni, ha nem töltekezel? Pár óra a mézes heteket idéző békességben, egy kellemes séta a természetben, felüld itt egész hétre.
Tűzre szomjas
A Jóistennek az a terve, hogy növekedjünk a szeretetben. És mi azonnal érezzük, hogy ezen a területen van mit tennünk. Ha lehet azt mondani, itt nem csak a Jóisten dolgozik. Ebben a tervben újra és újra megszólít bennünket, és választ vár. Sok lehetőséget ad, és várja a válaszunkat. Mindig az a célja, hogy növekedjen a szeretetünk. Az első feladat, az első meghívás arra, hogy növekedjünk a szeretetben, így hangzik: aludd ki magad. Mert aki jól aludt, az jókedvű, és aki jókedvű, annak könnyebb szeretni. A legördögibb terv a mai korban az, hogy az embereknek mindig nyughatatlanul dolgozniuk, csinálniuk kelljen valamit, és amikor lenne egy kis idejük pihenni, akkor még tévézniük, beszélgetniük kelljen, és így túl keveset alszanak. Ezért a Jóisten tervében az első feladatunk az, hogy kialudjuk magunkat, ha növekedni akarunk a szeretetben. A második feladat: örülni. Megtalálni a szép eseményeket és egy kicsit elidőzni bennük. Akinek a szívében öröm van, az tud szeretni. Mi volt szép? Mi volt jó? Visszaemlékezünk és észrevesszük, hogy valamely tapasztalatunk mögött a Jóisten áll, az életistene. A szeretetben való növekedés harmadik módja: valamit jól csinálni, jól dolgozni. Akinek sikerült egy munkája, az jókedvű. Lehet ez a diáknak egy iskolai munkája, vagy az anyának az otthoni főzés, takarítás. Ha jól sikerült a munkánk, akkor jókedvűek vagyunk, és jobban tudunk szeretni. A negyedik: elfogadni a nehézségeket. Növekszünk, ha egy megpróbáltatásban erősek vagyunk és szeretünk. Így módon lassan-lassan meglátjuk, hogy az ötödik is fontos: a szenvedés. Vannak dolgok, melyeken nem lehet változtatni. Vannak olyan dolgok, amelyeket csak elszenvedni lehet és odaadni a mennyei atyánknak. Ez is munka, a szenvedés. Végül is levetjük a büszkeséget, ha átélünk ilyen helyzetet. De ez is erőt ad. Tehát nem panaszkodunk, hanem hordozzuk a szenvedést, amelyen nem lehet változtatni. És akkor jó. Tehát az Isten terve, hogy az életünk a szeretet iskolája legyen. És újra és újra gyakoroljuk a szeretetben való növekedést. A szenvedésről és keresztről beszélünk, a keresztről az életünkben, és ez nehéz dolog, nem megy könnyen. Személyes tapasztalatom szerint általában nem értjük és nem tudunk rögtön válaszolni a Jóistennek a keresztre. Általában nem sikerül mindjárt elfogadni, talán több évre, néha egy fél életre van szükségünk ahhoz, hogy végül boldogan tudjuk mondani: igen, atyám. Ha tehát az életünkben van kereszt, fájdalom, szenvedés, akkor hasonlóak leszünk Jézushoz, kapcsolatba kerülünk Jézussal. Hasonlóképpen, mint a szűzanya a kereszt alatt, aki együtt szenvedett Jézussal. Ha a Jóisten szenvedést enged meg az életünkben, akkor sokszor ez a szenvedés kereszt a kapcsolatunkban van. Tehát nem olyan szenvedés, hogy fáj a fejem vagy a fogam, hanem a kapcsolat maga fáj. Ismerek egy igazi szent családot, illetve házaspárt, akik nagyon gyümölcsözően dolgoznak Isten országában, de újra és újra nagy nehézség van közöttük, szenvednek egymástól. Mit lehet itt tenni? Csak annyit kimondani, hogy itt van Jézus köztünk. Amikor szenvedünk a társunk miatt, itt van Jézus köztünk. Természetesen a társunk is szenved attól, hogy ilyen. Természetesen attól is szenved, hogy nem tud megváltozni. Ez nehéz dolog. De kedves testvérek, itt van Jézus köztünk. Ebben az esetben nem sokat beszélünk, de a hitben újra és újra azt mondjuk: itt van Jézus köztünk. Ő vezet minket, ő gondoskodik arról, hogy ne dobjuk ki a társunkat a szeretetünkből, hanem inkább tartsunk ki, és mondjuk azt a társunknak: melletted maradok. És azt is szabad mondani még, hogy itt van Jézus köztünk. Ha jól látom, ez a legnagyobb ajándék, ha a Jóisten meg akarja ezt adni nekünk. Szenvedni és tovább szeretni.
családban. Az Együtt az életért Egyesület műsorát hallották.